Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg röviden gyülekezet életünk egyéb hirdetéseit. Másik örömteli alkalom, amivel együtt lehetünk egy közösségben, ezek az esküvők, az elmúlt.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek testvérek, nyissuk meg szívünket Isten előtt, üresítsük meg magunkat, és forduljunk hozzá imádságban. Drága mindenható szent atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te, aki teremtettél, fenntartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket, ismét elvezetted szent házadba a te népedet, azt a népet, akit te kiválasztottál a világból, hogy tudjuk követni a szent fiad útmutatását. Ez a nép most, mely nagyon sokszor megfáradt és megtört, olykor kipihent, de tudja jól, hogy egyedül nálad van menedék. Hozzád fordulunk hát dicséretmondásban, hogy megtartottál bennünket az elmúlt héten. Nagy hatalmaddal keresztül vittél bennünket minden bajon és jajon, minden örömön és gyönyörön, és ide vezetted lépteinket. Hálaadásban, hogy megtartottad szeretteinket is, és hálákat adunk azokért is, akik már most elmentek. Hiszen tőled jövünk és hozzád térünk meg, atyánk. Így vigasztalj bennünket, akkor, ha elszakít a szeretett szálakat, hogyha majd ismét a feltámadáskor találkozhatunk, égbe emelkedvén mindahányan együtt tudjunk örvendezni az angyalokkal és a szentekkel. De meg is kell vallanunk, atyánk, azt, hogy az elmúlt héten volt, hogy nem tartottuk meg a te parancsolataidat. Volt, hogy vétkeztünk, hibáztunk, mulasztottunk, akár szóval, akár cselekedettel, akár gondolattal. Ezeket is most szent fiat keresztje elé tesszük, ahogy minden örömünket, hogy megáldván, te elvevén azt bennünket megtisztítsál, és igaz útra vezess. És kérünk is, kérünk, atyánk, magunkért, lelkünkért, hogy tudjunk téged valóban áldani, hogy készek legyünk befogadni igédet, hogy jó föld legyünk, hogy teremhessünk gyümölcsöket a te háromszor szent nevednek nagy dicséretére. Ezért kérünk lelkedért, bocsáss ki a menny magasság világosságából, és töltsön be bennünket egészen. Jövel hát, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket éppen. Amen. Szeretett testvérek, szentek közössége, hallgassátok meg Istennek a ma igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdeti kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát. Található ez a Máté evangéliumában, a Máté evangéliumának 7. fejezetében, a hegyi beszéd vége, 7. fejezet 28. és 29. verszakai így szólnak. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, ahogy vége van a hegyi beszédnek, nekem édesapám jutott eszembe. Mindig azt mondta és mondja, hogy fiam, ha valamibe belekezdesz, akkor fejezd is be. Tehát anélkül ne is kezdek neki semminek, hogyha nem tudom befejezni, nem tudok véget vetni valaminek. És bizony, ahogy a hegyi beszéd is bevégződik, úgy, mintha egy kerekedés zárulna le, Krisztusnak az az ige hirdetése, az a tanítása, amely gyakorlatilag a legfontosabb dolgokat tartalmazza számunkra Istenek igéjéből. Nézzük hát meg, hogy miről beszélt Jézus ebbe a jó, sok, magvas tanításban, mi szól hozzánk. Mivel kezdte az Úr? Azzal kezdte, hogy kik a boldogok. Boldogok a szegények. Ez már is kicsit furcsaként hangozhat a mi fülünkbe, ugye annak idén ezt magyaráztuk, hogy miért boldog, miért nem boldog, és aztán mennek tovább a boldogságmondások, és utána beszél arról, hogy kik vagyunk mi. Alapvetést és látást ad nekünk a boldogságmondásokba, és abban is, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói, hogy ti vagytok a világ világossága. És utána pedig szívbéli dologgá teszi a törvényt, amikor azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatot a régieknek, én pedig ezt mondom nektek. Elhat egészen a szívünkig, és meghatározza azt, hogy kik vagyunk, és hogy hogyan kellene gondolkoznunk dolgok felől. Utána rögtön el is mondja nekünk a hegyi beszédben, hogy hogyan viselkedjünk. Ugye prédikáltunk erről is, ahogy végigvettük az egészet, hogy adakozzunk, imádkozzunk, itt található a mi atyánk, és hogy böjtöljünk. Ehhez ad nekünk célokat és mércét. Célokat és mércét nevezetesen, hogy hol a mi kincsünk, milyen kincset érdemes gyűjteni, mércét, hogy hogyan tudjuk magunkat megnézni az igének a tükrében, hogy a testnek a lámpása, a szem és amennyire világos, amennyire szent a mi látásmódunk, annyira világos a mi testünk, és beszél arról, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. A mi mércénk az ne a mammonnak a mércéje legyen, hanem Istennek a mércéje. És utána pedig elmesél a hegyi beszédben azt, hogy Isten ehhez mit tesz hozzá, és a világ erre miként reagál. Isten ehhez hozzáteszi az ő gondviselését, és a gondviselésnek a kifejtésében, hogy ne aggodalmaskodjunk ismételten a végén, oda szögezi a mi szívünkhöz azt a célt, amit valóban érdemes követni. Egy az, ami fontos, keressétek először az ő országát és igazságát, és a többi oda adatik nektek. Aztán ebben nagy felbuzdulásban, amikor elkezdünk úton járni, és keressük az országot, és tényleg morálisan, rendesen viselkedünk, akkor óvaint bennünket attól, hogy nehogy szeretetlenül elkezdjünk ítélgetni, ne ítélkezzünk gerendával a szemünkben, hanem először magunkon dolgozzunk, és utána akarunk dolgozni másokon. Megmondja azt is, hogy mit ad cserébe, szent dolgokat ad, és vigyázni kell rájuk, meg kell magunknak tartani őket, nem szabad a világ elé vetni, ugye a disznók és a kutyák elé. Aztán pedig megbeszél arról, hogy az imáink meg fognak hallgattatni Isten által, nem kell, hogy aggodalmaskodjunk miatta, hiszen Isten jól tudja, hogy mire van szükségünk. Utána jön az aranyszabály, hogy miként viselkedjünk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is viselkedjenek. Utána jön a szoros kapu és a keskeny ösvény, tágkapu és széles út. Aztán beszél arról, hogy kikkel kell vigyáznunk a hamis profétákról. Utána beszél arról, hogy ki az, aki valóban bejut, aki meg is cselekszi mindezeket az igéket. Isten akaratát tudja cselekedni, nem csak szavakban teszi mindezt. És a legvégén pedig, amiről a múlt héten hallhattunk, arról beszél, hogy ezekről a beszédekről beszél, hogy mi van, hogyha megtartjuk őket. A kőszikláról beszél, illetve a fövenyről, vagy homokról az újfordításban, és figyelmeztet bennünket, hogy ha megtartjuk, akkor rendben lesz minden, ha nem, akkor viszont bajok lesznek. Elég sok minden van egybe. Ugye, hogyha most visszagondolunk, én ezt 18 kis pontba szedtem össze ezeket a tanításokat. Ha visszagondolunk, azért ez elég velős már önmagában, elég magvas, és bizony egyszerre fejben tartani mindet nem is olyan egyszerű, ezért kell megcselekedni őket, hiszen minden egyes megcselekvése az igéknek, annak az igének a terebélyesedése, a gyökeret verése a mi szívünkben, ami által ige hordozókká tudunk válni. És hogyha végigolvassuk ezeket az igéket, egyszerre buzdítás, egyszerre feddés, egyszerre célkijelölés, egyszerre vigasztalás, és egyszerre olyan lehetőségek elinktárása, amit nem is nagyon hinnénk el, hiszen azt mondja, hogy mennybe visz bennünket, és hát álmélkodunk. Álmélkodott a sokaság is akkor, ahogy szokták ugye mondani, a borjú az új kapura, észre se vettük, és hirtelen előkerült egy új kapu, a mennybe vezető kapu az Úr Jézus Krisztus személyében. De álmélkodni nem elég. Álmélkodunk mi eleget akkor, amikor nézzük a tévét, vagy újságokat olvasunk. Elég sokat álmélkodunk, amikor éppen mondjuk elsikerült hozni az egyik aranyat az olimpiáról, vagy pedig nem sikerült elhozni, és valaki világcsúccsal megverte a mi szeretett versenyzőnket. De ezek olyan álmélkodások, amik a világhoz kötődnek. Jézus nem mond ilyet, hogy mi ezen álmélkodjunk, hanem éppen azt szeretné, hogy a szívünkbe fogadjuk. Álmélkodunk akkor, amikor van valami új, de igazából akkor kell álmélkodnunk és megrendülnünk, ahogy a régi görögök mondták, amikor rádöbbenünk arra, hogy milyen lehetőségeink vannak. Milyen lehetőségeink vannak, mert jött az ember, és mindezt nem ilyen papírízűen adta elő, hanem úgy adta elő, mintha ő ezt tudná, ő ezt érti, és árad belőle, sugárzott róla a hatalom. Hatalma. A Szentírás egy másik részén, ha jól emlékszem, a Lukácsi evangéliumban, a Jánosi evangéliumban, a 7. fejezet 32. verszakában, ott van az, hogy amikor megkérdezik a farizeusok és írástudók a kiküldött emberéket, hogy hogyan beszélt ez Jézus, akkor azt mondja róla az egyik szolgája, hogy ember így még sohasem beszélt, ahogyan ő. Igen, mert ő nem puszta ember, hanem az embernek a fia. Hatalma van. Viccelődhetnénk, hogy mi is az a hatalma. 6 darab alma egymás mellett, így tanítgattam régebben Buda nagyfiamat, hogyha neked van hatalmád, akkor te hatalmas vagy. De igazából nem ez számít. Igaz, hogy könnyebb megjegyezni a dolgokat így, hanem az számít, hogy hatással bír. Hatással bír a külvilágra. Egy olyan hatni tudás, egy olyan hatósági képessége van mondjuk így az Úr Jézus Krisztusnak, ami túlmutat azon, ami a hétköznapi írásokban, a hétköznapi gondolkodásban benne van. Miből fakad a hatalom általában? Fakad tekintélyből, fakad erőből, fakad értelemből, annak az alkalmazása, aztán a világra ebből lesz a beszéd, amikor az értelmet alkalmazzuk és rendet teszünk, de igazából ezt is magunkon kell kezdeni. A hatalom a képességnek a megszerzése, hogy valamit megváltoztassunk. Azt mondják, a hitnek a legerősebb formája az, amikor tudunk tenni valamiért. Utána, hogyha nem tudjuk megváltoztatni tettel, akkor változtassuk meg szóval. Ha pedig szóval sem tudunk változtatni a dolgokon, akkor imádkozzunk érte. De igazából a tevőlegesség, a képesség, amiről éppen nagy tiszteletű úr beszélt az előbb, hogy meg is képes cselekedni mindazt, amiről beszél. Tehát nem a levegőbe beszél. Mi ez, amikor elkezdjük a dolgokat, akkor olyanok vagyunk, mint ez a pici kislány, Blanka, akit előbb kereszteltek a Jordánnak a vizével. Mi igazából nem vagyunk képesek a saját testünket se irányítani. Meg kell tanulni azt is, hogy nem kell pelenkába járnunk, ugye meg kell tanulnunk használni a testünket. Bele kell nőjünk, föl kell álljunk, meg kell tanulni járni, és aztán meg kell tanulni beszélni. Tehát folyamatosan, ahogy növünk fölfele, akkor birtokba vesszük a képességeinket, a hatalmi képességeinket, amit Isten ad. És ez már bennünk kódolva van, tehát ez nem egy olyan dolog, amit kívülről vagy valakitől még kapunk, hanem ez egy belső dolog. És ahogy növünk fel, úgy kezdjük el megismerni a saját testünket, a saját lelkünket, a szellemünket, ki milyen ember, ki mennyire okos, ki mekkora lába van, és elkezdjük észrevenni a különbségeket, és a különbségek miatt próbáljuk alkalmazni a hatalmunkat, hiszen a hatalom az egy olyan valami, ami a különbséget is meg tudja szüntetni. Melyik a legnagyobb hatalom, minden különbséget megszüntet, testvérek? Ez a halál. Tehát születéstől egészen halálig végig helyzetekben vagyunk. Hatalmi helyzetekben, ahol energiák feszülnek össze, és ezek az energiák megváltoztatják a világot körülöttünk. Milyen hatalmakat ismerünk? Ismerünk politikait, gazdaságit, katonait. Egészen kicsi korunkban megmondták nekünk, hogy tanulj tovább, mert a tudás az hatalom. És amikor látjuk a különféle hatalmi játszmákban, akár főnök és beosztott, vagy hatalmi játszma egyébként a férj és feleség közötti kapcsolat is, de ugyanúgy hatalmi játszma a gyermeknevelés, hiszen meddig engedjük el a gyereket, és a gyerek először rajtunk keresztül szerez Isten képet, hiszen mi korlátozzuk, mi etetjük, mi itatjuk, mi segítjük, de mi vagyunk azok, akik fedjük is, vagy esetleg büntetjük. Amikor pedig szétnézünk a világban, akkor látjuk a rangokat, látjuk a ruhákat, látjuk a címeket, látjuk azt, hogy van polgármester, van miniszterelnök, valahol van király, vannak kukások, és akarva, akaratlanul, ahogy beledövünk a közösségbe, egész pontosan a társadalmi rendszerbe, a fennállásba, mi is megtanuljuk azt, lassacskán, nyugodtan, ki gyorsabban, ki lassabban, hogy meddig lehet elmenni. Ekkor jön az, hogy elkezdjük korlátozni magunkat, és elkezdjük mérsékelni a tetteinket, hiszen az önmérséklet az emberi létezés egyik alapja, különben nem lehetne közösség. Ezért is van az, hogy például felöltözünk minden nap, hiszen jó, hogyha meleg van, nem öltözünk fel annyira, olyan vastagon, de mivel kötelező a palástot fölvenni, és ez is egy ilyen hatalmi dísz a szószéken, ugyebár, és ez tekintéllyel teljes, mondják, és ezért figyelünk rá oda, hiszen ti is, amikor bejöttök ide a templomba, Isten hatalmába helyezitek magatokat, és az Istennek az igéje közvetíti azt, mindezt hozzátok, tehát tulajdonképpen minden ige hirdetés egy hatalmi játszma ugyanúgy. A kérdés az, hogy ki hogyan él a hatalmával. Jézus nem volt teljességgel önkorlátozó. Jézus nem korlátozta Istent sem, az Atyát sem, hanem sokkal inkább önmegtagadó volt. A hatalma éppen ebből fakadt. Látta ő is, hogy milyen a világ. Tudta jól, és tudja most is, hogy nem tudunk kiszakadni belőle. Jézus soha nem tagadta a fennálló társadalmi rendet. Nem tagadta az adófizetést, nem tagadta meg Pilátust, nem tagadta meg azt is, hogy hatalma van, valamiféle hatalma van a farizeusoknak, a főpapoknak, a szaduceusoknak. Meggyógyította az idegen megszálló hadtest katonájának a szolgáját is, és amikor hatalomról van szó, amiről nem szeretünk beszélni pont azért, mert mindig egyfajta hierarchia, egyfajta alá és fölé rendeltséget mutat, ezért van az, hogy mi úgy számolunk, és egy olyan társadalmi rendszert hoztunk létre, emberi társadalmi rendszert, mint a demokrácia, ahol a hatalom el van osztva mindenki között, mármint a szavazatok tekintetében. De aztán a közmegegyezés ugye létrehozza a politikai hatalmat, a politikai hatalom a katonai hatalomnak parancsol, és így tovább, és így tovább. Tehát mi is ebben benne vagyunk. Ezt nem szabad letagadni. Az, hogy most demokrácia, vagy királyság van, vagy császárság van, az tulajdonképpen mindegy. Mert a mi törvényeink, azok nem ilyenek. A mi törvényeink azok, amiket Jézus elmond a hegyi beszédben. Mert mi jól tudjuk azt, hogy magunkat hogyan kell korlátozni, hogyan kell önmegtagadónak lenni, mert a hegyi beszédből megtanuljuk. Hogyan ne ítélkezzünk, és hogyan lássunk, és hogyan cselekedjünk. Nekünk a törvényünk, ahogy Jakab apostol mondja, éppen a szabadság tökéletes törvénye. Mi a szabadság tökéletes törvénye, testvérek? Az, hogy Krisztus megváltott. Jó pár évvel ezelőtt volt a Jazz Caféban egy ilyen pódiumbeszélgetés, keresztény lelkészek, papok, és ott mondta Bokros Levente, amit én nem tudok elégszer elmondani, és ami engem nagyon-nagyon szíven ütött, hogy el kéne már fogadnunk azt, hogy meg vagyunk váltva. Tehát nem teperni kell érte, nem ítélkezni kell érte, nem szenvedni kell érte, értsük jól, hanem először fogadjuk el, hogy meg vagyunk váltva. Ez a szabadság tökéletes törvénye. Fel vagyunk szabadítva arra, hogy ne hatalmi játszmáként éljük meg a helyzeteket, az életünket, hogy ne féljünk a felsőbbségtől, hanem nyugodtan tudjunk engedelmeskedni neki. Ez persze sokszor nehéz. Sokszor nehéz. Főleg azért, mert a rendszerbe bele van kódolva, hogy a bűnöket elkövetik. Elkövetik a bűnöket. Jézus ezt úgy mondja, amikor Pilátus előtt áll, hogy Pilátus mondja neki, hogy hát miért nem véded meg magadat? Nagyjából ugye. Hát nem tudod, hogy hatalmamban áll, hogy téged elengedjelek? És Jézus erre azt mondja, hogy nem lenne neked hatalmat, hogyha nem föntről adatott volna. Ezért az, akik a kezedre adtak engem, azoknak nagyobb a bűne. Tehát a játszmában, amit élünk és életnek nevezünk, ott a bűnöket elkövetik. Szerencsések vagyunk, hogyha nem mi vagyunk azok. Ezt is el kell fogadni. És akkor ebből mi fakad? Mi ennek a következménye? Abból az fakad ebből, kedves testvérek, hogy szabadok leszünk, ha az igazságot megismerjük. És a szabadság az, amiből fakad a valódi hatalom. Isten szabad. Jézus annyira szabad, hogy még hagyta magát elfogadni és keresztre feszítetni is. Annyira szabad, minden olyantól, ami mulandó, hogy hagyta magát megöletni. Annyira szabad, hogy éppen ebből fakad a hatalma, hogy minden megtehet. Nem korlátozza a test. Nem korlátozza az idő. Nem korlátozza a tér, hiszen volt, hogy több helyen egyszerre megjelent. Nem korlátozza semmi. Mert az igazi hatalom ebből a szabadságból fakad. Amikor látjuk a mi gyermekeinket, testvérek, hogy mennyire mosolygósak és kedvesek és vidámak, az pont azért van, mert még emlékeznek arra, hogy honnan jöttek, arra a szabadságra, a tisztaságra, erre az ártatlanságra. Amit Isten ad hatalom, az nem teszi tönkre az embereket, hanem éppen az, hogy felemeli. Éppen az, hogy álmélkodásra készteti őket, és rádöbben, hogy jó. Kik szoktak álmélkodni? Nagyon. Ugye szoktuk mondani a gyerekekről, hogy a gyerekeknek minden vicc új. Álmélkodnak rajta, nevetnek rajta. Mi, akik már ismerjük a vicceket, mi, akik már ismerjük az elmúlt évtizedeket, hogy mi történt, sokszor már a prédikátornak a szinte cinizmusával azt mondjuk, hogy nincsen semmi új a nap alatt. De az Úr erre azt mondja, hogy ő új eget és új földet fog teremteni. Álmélkodni fogunk mi is. Hogyan tekintünk rá a világra? Boldogok vagyunk. Az egész hegyi beszéd erről a szabadságról szól. Hogy fel vagyunk szabadítva arra, hogy álmélkodjunk minden pillanatban. Hogy megismerhessük az igazságot, és az a nem mindegy, hogy elfogadjuk-e az igazságot. Az igazság nem szavakból áll. Az igazság maga a létezés, hogy vagyunk. Igazság az, hogy örök életűek vagyunk mindahányan. Az igazság nagyon egyszerű dolog alapvetően. Az igazság a gyermek szemének a csillogása. Az, amikor az ügy kifakad, vagy amikor a hó leszakad a télen. Mind része az igazságnak. Mi ehelyett viszont, és ezzel lepődtek meg a népek, olyanok vagyunk egy kicsit, mint az írástudók, akiket elismer ugyanúgy Jézus. Azt mondta ugye róluk, hogy a főpapok és írástudók elfoglalták Mózes székét. Amit tanítanak, azt tegyétek meg, de amit tesznek, azt ne kövessétek. Amikor Jézus prédikált, sugárzott belőle, hogy ő nem csak követi az ő igéit, az a tanítását, amit elmond, hanem ő maga az. Mert lenni, testvérek, nagyobb dolog, mint tenni. Mert először lenni kell, és utána lehet csak gyakorolni bármiféle hatalmat, és utána az már viszont nem mindegy, hogy mit teszünk. És itt a kérdésünk, hogy befogadjuk-e ezt? Elfogadjuk-e azt, hogy meg vagyunk váltva? Te, aki az elmúlt héten lehet, hogy elkövettél megint valami bűnt, vagy valami olyan gondolatod volt, vagy kísértésekben voltál, vagy vétkeztél, vagy hibáztál, vagy mulasztottál, hiszen igaz ember minden nap vétkezik, ahogy írja a Szentírás. És minél inkább értjük a hegyi beszédet, annál inkább tudjuk, hogy ez valóban ránk is igaz. El tudjuk-e fogadni azt, hogy meg vagyunk váltva? Be tudjuk-e fogadni őt? Be tudjuk-e fogadni, vagy írástudók maradunk? Milyen tudni az írást? Például a fejből példálozni azzal, hogy hanyadik könyv, hanyadik fejezetében éppen milyen ige van. Fújni kívülről az egészet. Ez írástudás. Tudni, mik a törvények. Tudni, mi van a hegyi beszédben. Nehogy írástudókká váljunk. Mert az írástudók valódi ismeret, valódi élő hit nélkül prédikáltak, és mindössze a fennálló hatalmi rendszert elfogadván, abba belesimulván, azt működtetvén korrumpálták az egész létet. Bennünket is. Hiszen az írástudók, kedves testvérek, azért nehogy tévedjünk e felől, belebújtak az evangéliumba, a mai nap ez van. Európa, Magyarország tarthatna itt, ahol tart, hogyha a valódi szellemi elit, a valódi szellemi tanítók el nem árulták volna az evangéliumot? Nem tarthatna itt. Mi tarthatnánk itt? Nem. És miért? Mert ugyan halljuk az evangéliumot, de jó magyar módjára el is felejtjük rögtön. Jó keresztények vagyunk, eljárunk templomba, mutatjuk a statisztikákat. De mi a statisztika, ha nem írástudás? Mik a papírok, ha nem csak halál? És amikor Jézus prédikál, és amikor Jézusból árad az atyával való egysége, a szabadsága arra, hogy szeressen, mert igazából ez a hatalom. Mert a legnagyobb hatalom az a szeretet kiáradása, testvérek. Az, amikor érzi a másik ember, hogy árad felé a szeretet, és amikor megérezzük, megtapasztaljuk azt, hogy Isten szeretetét sugározhatjuk kifelé. Mert ez a hatalom valójában. Álmélkodnak is az emberek. Álmélkodhatnak az emberek, hogy én megbántottalak téged, te mégis szeretsz. Emlékszem, volt egy ilyen történet, évekkel ezelőtt egy kollega, egy írástudó ember, aki mondjuk úgy, hogy az ő hatalmával félig meddig visszaélve okozott nekem egy kis gondot. Mulandó gondot okozott, mert mindössze a prédikációmat minősítette le úgy, ahogy én nem éreztem, és utána találkoztunk egy találkozón, és oda mentem hozzá, megszólítottam, XY bátyám, szia, hogy vagy? És így rám nézett, megijedve, álmélkodván, és azt mondja, hát te nem haragszol rám? Hát de mondom, én miért haragudnék rád? Minden hatalom, minden helyzet, testvérek, föntről jön. Fel kell ismerni, el kell ismerni. Minden helyzet és minden erő Isten által jóvá van hagyva. Nem lázadni kell ellene, hanem szeretni. A hatalmat azáltal alakítjuk át, és akkor ismerjük meg azt, hogy mi a valódi hatalom. A valódi hatalom a megbocsátás. A valódi hatalom az elengedés. A valódi hatalom az a szabadság, amit kínál nekünk az Isten. Nem csak most vasárnap, holnap is, holnap után is, minden pillanatban. Hogyan kezdődött a mai Isten tisztelet? Az első ige, ami elhangzott. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ilyen mesterünk van, ilyen barátunk van, ilyen Istenünk van. Megmondja, tegyétek tanítványokká a népeket, és aztán kereszteljétek meg őket. Ez a mi feladatunk. Ez a mi feladatunk. Elfogadjuk-e vagy sem? A sokaság álmélkodott annak idején, 2000 évvel ezelőtt. Szerintetek hányan követték utána? Végül hányan fogadták be? A hatalom milyen érdekes játéka az, amikor az Úr Jézus világvasára bevonul, úgyhogy tudja, hogy egy hét múlva már kereszten lesz. Azok, akik azt mondták, hogy feszítsd meg a tömeg, az álmélkodók, héttel előtte még örvendeztek és királynak nevezték. Jézus lemond a világi hatalomról. A pusztán világi hatalomról. Amikor király akarják tenni, akkor elmenekül. Mert nem ez az igazi hatalom, hanem pont a szeretetben van. A kérdés az, hogy ezt miként fogadjuk. Vagy pedig kiképezzük magunkat írástudóvá, mondhatnám úgy, hogy jó reformátusokkal, akik minden nap olvassák a Szentírást. De közben annak tekintélyét sokszor nem fogadjuk el, közben feleselünk egymással, közben az asszony nem fogad szót a férjének, a férj nem szereti az asszonyt, a gyermekek szófogadatlanok. Álmélkodunk, ugye? Álmélkodunk, testvérek, is, rajtunk a döntés terhe. Rajtad a döntés terhe. El tudod-e engedni, és ez a kulcsszó, magad, hogy Isten magát adhassa neked. El tudod engedni azt, ami 10, 20, 30, 80 éves férfi vagy nő, és Isten fiává lenni. El tudod engedni a rossz tapasztalatokat és a jókat egyaránt Istenben, hogy Isten most és mindörökké való jelenlétében tudjál lenni. Meg vagy váltva. Pont az benne a legnehezebb, hogy a legkönnyebb dolog a világon. Vagy pedig álmélkodunk. Ez 2000 évvel ezelőtt végbe ment, de ez a játszma, ez a dráma, a világ színvonalú, hatalmi dráma, amit látunk, ez minden nap megy. Ezért vitatkoznak a politikusok. Ezért vitatkoznak a családtagok egymással, ezért vitatkozik a főnök a beosztottal, ezért vitatkozunk egymással mindenféle izmusokon. Mit is ír a Szentírás? Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Magyarán mondom, minden embernek megvan a lehetősége, hogy ezt a világosságot, a szabadságot, a szeretetet, és ezek tulajdonképpen mind csak szinonimái egymásnak, magában a hatalmat megtalálhassa. Azt mondja az ige, hogy ez a világosság, ez a hatalom, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Csak álmékodott rajta sokszor. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őket. Ez játszódik minden egyes áldottabb testvérek, és minden egyes pillanatban, amikor elfeledkezünk Istenről. Amikor úgy gondoljuk, a saját haragunk, vagy a saját szeretetünk bármire elégséges lehet. Viszont vannak, akik befogadják. Valakik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé váljanak, legyenek. Adja magától, elveszed-e, átveszed-e. De itt a kitétel. Ez el kell, hogy engedd magad. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Akarunk-e minden pillanatban Istentől születni? Az Istenbe való születés, tisztaság, szabadság, világosság, boldogság, szeretet kiáradása. Mondhatnám tovább, de tudjátok jól, hogy mi ez, hiszen el kap bennünket olykor és olykor a kegyelem. És mindig, amikor megfelelkezünk róla, akkor mi hagyjuk el őt, nem pedig ő hagyja el bennünket. Krisztus nem így tanít bennünket. Krisztus azzal a hatalommal tanít bennünket, aminek megvan a képessége rá, hogy belőled is Isten gyermekét szűlje meg. És ebben a rendben, testvérek, beletartozik az egész világ. Nem lázadni, csak semmit nem engedni. Szeretni a vezetőt, szeretni a vezetettet, szeretni a hatalmi ranglétrában mindenkit, és soha nem megfeledkezni arról, hogy minden hatalom felülről jön, és hogyha mi valóban jó célra akarunk tartani, mi valóban jól akarunk futni, akkor mi a felülről jövőt kívánjuk, és adjuk tovább, mert Isten maga a szeretet, maga a szabadság, tökéletes törvénye. Ne legyünk hát felvékeny ige hallgatók, most, hogy beletekintettünk ebbe a tükörbe. El ne feledjük, tartsuk meg, és cselekedjük meg, és akkor nem álmélkodni fogunk, hanem őt fogjuk látni mindenhol, és az ő szentségében tudjuk megélni ezt az életet, aminek aztán vége lesz, hiszen elmegyünk így is, úgy is, és együtt fogunk majd örvendezni szentekkel és angyalokkal. Így fogadjátok Isten szeretetét, Isten hatalmát, az ő törvényét, mely nektek adatott. Nektek adatott az Úr Jézus Krisztus. Megváltott nép, fogadjátok hát előtt. Amen. Most pedig gyertek, válaszoljunk. Drága Szent Atyánk, mi is álmélkodunk a te szereteteden. Álmélkodunk a te hatalmadon, azon a szabadságon, amit egyedül te adhatsz. Megvalljuk sokszor, el se tudjuk hinni, hogy micsoda kincset rejtettél el mi bennünk a mi számunkra. Hogy micsoda kincset adsz a te szent fiad által nekünk, a lélek erejével. Add hát nekünk, hogy ne ragadjunk meg a szavak szintjén, ne ragadjunk meg a betűkben, ne ragadjunk a világi törvényekbe, hanem a te szabadságod tökéletes törvényét tudjuk a mi szívünkben hordozni. Hogy a lélek által Krisztus arca a mi arcunkon is ragyogjon. Hogy a lélek által Krisztus szíve a mi szívünkben dobogjon. Krisztus keze a mi kezeinké legyen. Krisztus lába vezessen bennünket igaz utakra. Ami beszédünk igen legyen. Igen arra, amit te adsz. És mondjunk nemet arra, ami nem tőled származik. Így kérünk türelemért az úton járáshoz. Türelemért, alázatért és feléd való nyitottságért, hiszen tudjuk jól, hogy sok minden vesz körbe bennünket, ami általad meg nem szentelt, hiszen mégis a világ az világ, az emberek bűnöket követnek el, és mi is sokszor hibázunk és vétkezünk te ellened és egymás ellen. Hadd hagyjuk ezt most itt, és kezdhessük ezt a hetet a te megszabadító szavaddal, a te igazi ígéddel, a lelkednek a hatalmával tudjunk megmaradni te benned, a te fiad által, dicsérvén téged, és a nagy szent neved dicsőségére élni ebben a világban. Így kérünk, magunkért, szeretteinkért, te tarts meg bennünket. Eltávozott halottainkért, te vezesd őket a kegyelemnek útjára, te könyörülj rajtuk és vigasztalj bennünket. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, az egész nyomorult és nyomorék szenvedő világért. Te légy az, ki utat mutatsz nekik, te légy az, ki megvigasztalja, égbe emeli őt. Így kérünk betegeinkért, te légy gyógyítójuk. Árvákért és özvegyekért, te légy gyámolítójuk és istápjuk. A te szent egyházadért, mely egy, egyetemes, szent és te általad elküldött. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten csendjében pihenjünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretett népe, megváltottak közössége. Fogadjátok az Úr áldását. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, vigyázzatok, hogy saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.